Most arról az egy utolsó kis szeletről lesz szó, hogyha már megvan a Continuous Integration-nek a build, a test része, akkor hogyan tudjuk ezt továbbvinni, és akár a szoftver kibocsátást, a release folyamatot is részévé tenni a napi életünknek és a teljes életciklusnak. Amiben röviden szó lesz, kicsit beszélünk arról, hogy mit nevezünk agilis szoftver kibocsátásnak, és mit jelent ez a termékünk és a csapatunk szempontjából. És ha már agilis szoftver kibocsátás, akkor viszont ez szorosan kapcsolódik, hogy agilis környezetek, és hogyan tudunk ilyen környezeteket rugalmasan létrehozni. Na most persze nem fogunk belemenni nagyon a részletekbe, mert az külön napot érdemelne. Majd megnézzük, hogy mi az, ami az automatizálás adhat számunkra, és mi az, amit automatizálnunk kell, és hogy mindezt az összes folyamatot hogyan tudjuk ellenőrzötten végigcsinálni, és hogyan tudunk megfelelni azoknak a minőségi elvárásoknak, amiket magunkkal szemben támasztunk. Ugye milyen problémáik vannak egy release folyamatnak, és itt szintén egy múltbéli tapasztalatomat hoznám fel, ahol a release folyamat az úgy nézett ki, miután elkészült a szoftverünknek úgymond release-elhető állapota, azaz valljuk be, hogy egy viszonylag csak annyi hibát tartalmazó szoftverkód, amire mi már azt mondtuk, hogy na, ez kimehet az ügyfélhez, akkor onnantól kezdve a release az úgy nézett ki, hogy beindult egy többnapos cégen belüli folyamat, amikor megpróbált több ember 7 nap alá téve valahogy összepofozni a release-t, hogy ez kikerülhessen az ügyfélhez. Ugye ez, amit úgy helyezünk, hogy szoftververzió kihelyezése manuálisan. És mint minden ilyen, ami manuális, ez az egyik legnagyobb probléma, az az, hogy hibázni könnyű, nem elég rugalmas, és ami a legeslegnagyobb probléma, az, hogy a release-ek számának növelésével ez a munka sokszorozódik. És egy idő után rájövünk, hogy gyakorlatilag több idő lesz a release folyamat, mint az értékteremtés. A következő ilyen probléma, ami egy release folyamat során a csapatokra jellemző, az az, hogyha release-elnek is egyébként a termék életciklusa közben, ezt nagyon ritkán teszik meg olyan környezetben, ami az ügyfélnél lesz. Vagy ami mondjuk a valós szolgáltatás esetén a valós környezet. És ebből szokott az adódni, hogy it works on my machine. Szerintem ezzel mindenki találkozott már. És hát van egy harmadik nagyon-nagyon nagy probléma, az az, hogy a környezet és szoftver konfigurációja nem része a kihelyezésnek. Ami azt jelenti, hogy már odaadunk egy telepítőcsomagot, jó eséllyel, vagy mondjuk egy zip-fájlt, amiben ott vannak a legrégebbi binárisok, meg esetleg hozzávágunk így a üzemeltetőhöz egy Word dokumentumot, hogy is itt van leírva az az 500 config bejegyzés, amit át kell írnod egyedileg. Ja, és ne felejtkezz el, hogy még ezeket a szoftvereket előtte telepítsd fel a környezetedben. Ugye ezek mind azok a lépések, amik a hibák számát fogják növelni, és mindazok a lépések, amiről igen, el fognak felejkezni, nem fog működni, és egy fejlesztő egy hétig nyomozza, hogy vajon hol lehet hiba a kódban, mire rájön, hogy amúgy el lett felejtve a webconfigban átírni egy kapcsolót. De mi az agilis út, és hogyan lehet ezt a release folyamatot beépíteni a áramlásba és a mindennapi szoftverfejlesztési ciklusba? Hát az első és legfontosabb az, hogy minden változásról, és a változás alatt értem azt, hogy kódváltozásról, visszajelzés kell. És a visszajelzés alatt értem azt, hogy ezt a kódváltozást, ezt nekünk be kell építeni a folyamatba, ki kell tudni release-elni, és be kell fogadni a visszajelzéseket, akár a minőségbiztosító csapattól, akár mondjuk azon ügyfelektől, akik jóvá hagyták azt, hogy ők megkapják ezeket a változtatásokat minél hamarabb. És ha már vannak ilyen visszajelzések, akkor ezeknek meg kell érkeznie vissza a fejlesztőhöz lehető leghamarabb. És gondolok itt arra az életszerű esetre, hogy én megkapok egy taskot, mondjuk egy 2 hetes sprint idején, megkapok a sprint elején egy taskot, lefejlesztem, commitolom, majd, mivel nem jön róla visszajelzés, a sprint végig elfelejtkezek. És visszautalnék arra a képre, amit láthatok, amikor az ügyfél a sprint végén megjegyzi, hogy I don't like it. Ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy gyakorlatilag már a sprint elején tudható volt, hogy meg fog dőlni az, amit terveztünk, de erről már csak egy nagyon-nagyon késői időpillanatban értesültünk. És ha viszont értesülünk róla, akkor ezen visszajelzésekre reagálni kell. Tehát ezeket be kell építeni a mindennapi életünkbe, hogy amikor jön egy ilyen feedback, akkor ezt le kell tudni reagálni. Erre nagyon sok eset lehetséges, akár azonnal beépíteni a termékbe, akár csak esetleg beépíteni a product backlogba, és azt mondani, hogy ez majd valamikor később beépül. És ahhoz, hogy ezeket megtehessük, ahhoz az eszköz, amire nekünk szükségünk van, az a folyamatos release, a folyamatos deployment, a folyamatos kihelyezés. És ha a folyamatos kihelyezés sikerül nekünk implementálni, akkor lesz egy pár benefit, amit ettől kaphatunk. Az egyik az, hogy a csapatok erősítése. Értem ez alatt azt, hogy talán mindenki találkozott azzal a problémával, amikor úgymond felhalmozódnak a fejlesztések, majd a minőségbiztosító tesztelő csapat a fejlesztés legvégén, a release előtt esetleg egy-két nappal hirtelen megkapja az elmúlt két hét összes fejlesztését, és egyszerűen nem győzik, nem tudják a termék ellenőrzését végrehajtani. Azzal, hogyha beépítjük a folyamatos kihelyezés, a folyamatos kibocsátásnak a ciklusait, a csapat, teljes csapatot és nem csak a fejlesztést erősíteni tudjuk, és tudjuk biztosítani abban, hogy a munkájukat optimálisan végezzék. Ennek következménye az, hogy csökkennek a hibák. Tehát kevesebb lesz a lehetőség. És az, hogy csökkennek a hibák, és csökken az, hogy mennyi munka torlódik fel a kibocsátás időpillanatában, ezzel csökken az úgymond a release stressz. Tehát megszűnik a cégeknél, megszűnik a csapaton belüli stressz, hogy úristen, pénteken kibocsátás lesz. És ha mindez megvan, akkor rugalmasság. Ugyanis, ha már egyszer gyakorlatilag és napi szinten tudjuk végezni a kibocsátást, sőt, tovább megyek, egyes startup csapatok eljutottak odáig, hogy akár naponta többször új verziót helyeznek ki, akkor eljutottak a rugalmasságnak arra a szintjére, amikor egy folyamaton belüli változtatás, a szoftverben egy újabb lehetőségnek a megteremtése, vagy a környezetbeli változtatásra nagyon-nagyon rövid időn belül tudnak reagálni, és gyakorlatilag nem kezdi el blokkolni a cég teljes életét egy ilyen változtatás. És hát ugye nem végső sorban a gyakorlás az út a tökéletességhez, tehát hogyha valaki mondjuk hetente többször release-el, akkor higgyétek el, 3 hónap múlva már olyan rutinból fogja csinálni a release-t, hogy nem fogja elrontani, és nem lesz többet abból probléma, hogy a kibocsátás olyan helyesen történt-e meg, vagy nem. És ezt egy kicsit demózzam is, én egy egész jó demóval készültem, úgyhogy vissza egy kicsit a buvárkodáshoz, és beszéljünk a underwater környezetekről. Hát ugye fejlesztettünk, úgyhogy kell nekünk egy dev környezet, és mivel mindezt agilisan tettük, ezért ezt én Azure-ban hoztam létre, felhős környezetben. Van egy websájtunk, egy adatbázisunk, meg hát szeretnénk tudni, hogy hogy viselkedik az alkalmazás, úgyhogy van rajta egy Application Insights Monitoring. De olyan gyorsan fejlesztünk, hogy a tesztelők ezt persze nem engedhetik meg maguknak, hogy ők minden egyes apró változtatást folyamatosan teszteljenek. Ezért van nekünk egy QA águnk is, QA környezetünk, és ebbe a QA környezetbe csak azon release-ek mennek ki, amikről már fejlesztők meg vannak győződve róla, hogy kellően stabil és kellően értékelhető inkrementumot tartalmaz. És hát nem mellékesen van nekünk egy production környezetünk is, és ez a production környezet pedig az, amit az ügyfelek használnak, nagy elégedettséggel reméljük, és ebbe a környezetbe viszont csak akkor kerülhet ki egy release, hogyha a minőségbiztosítási csapat rábólintott, hogy már pedig ez megfelel azon minőségi követelményeknek, amiket elvárunk, úgyhogy igen, ez menjen ki. Hogyan néz ki ez a környezet? És akkor demózzunk egy kicsit. Biztos találkoztatok már egy páran az Azure portállal. Ez ugye az új preview portál. Ennek vannak olyan előnyei, hogy ilyen DevOps szemlélettel, üzemeltető és fejlesztői támogatási szemlélettel szépen testre lehet szabni a bordot. És hát, hogy megmutassam, ugye itt van nekünk 3 környezetünk. A bal oldalon található nektek a production környezet, középen a quality assurance, és jobb oldalon pedig a dev környezet. Mint látható, minden szükséges gépből van egy-egy példány, tehát van egy külön websájtunk, van egy külön application insights és egy külön database. Kis érdekességként a websájtokat, azokat én a staging környezeteknek a segítségével hoztam létre, ami azt jelenti, hogy ugyanazon websájtnak egy belső alárendelt deployment slotja, amiben külön lehet publikálni. Ez ugye azt jelenti, hogy ugyanazokon a gépeken fut, ugyanolyan körülmények között, és nagyjából ugyanazok a beállítások is igazak rá. Ugyanakkor a környezethez szükséges volt még egy dologra, az az, hogy ezen deployment slotok között a váltás, mondjuk a quality assurance-ről production-ra történő kihelyezés, az egyetlen egy gomb kattintásig redukálódik, mégpedig ez a swap, ami egyszerűen felcseréli a domain nevek mögötti IP címet, és innentől kezdve a production-ben már az a kód fog futni, ami amúgy a quality assurance környezetben volt előtte. Ezzel tudtuk azt garantálni, hogy tényleg valójában azok a bitek kerülnek ki productionbe, amire a QA csapat azt mondta, hogy ez jó. És nem kihelyeztünk oda még egy dolgot. Ennek volt egy feltétele, és ez szintén fontos tudás az Azure-ban. És ennek a feltétele az, amelyik nem olyan régen jelent meg, mint tudás, hogy ugye az egyes környezetekhez külön-külön adatbázis tartozik, illetve egy-egy külön beállítás, például az, hogy milyen Facebook azonosítót használjon, azok eltérnek. És amikor felcseréljük ezt a két környezetet, nem lenne szerencsés, hogyha hirtelen a productionben a tesztadatbázis kerülne élesben. Úgyhogy megjelent ez a slot settings tudás, és ezzel a slot settinggel állítjuk be, hogyha fel is cseréljük a két slotot egymás között, ezek a beállítások ott maradnak az eredeti helyükön, azaz tényleg csak a kód kerül kicserélésre. És hogy nézzünk egy kicsit, hogy, ugye, hogy milyen visszajelzéseket kapunk folyamatosan. Azért lehet, hogy egész jól nyomon követhető, hogy milyen állapotok történnek itt a különböző rendszerekkel a háttérben. Egyrészt nyomon lehet követni, hogy hogyan muzsikált a production környezetünk, milyen válaszidőket kaphattunk, és amúgy a világ különböző helyeiről elérhető-e a mi websájtunk. De nem is ez az érdekes, hanem hogy hogyan fogjuk erre, az összetett környezetre mi kihelyezni a kódunkat. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről. Ugye DevOps alapok, és itt egyébként fel is tenném azt a kérdést, van-e, aki abba a kategóriába sorolja magát, hogy DevOps itt köztünk? Nincs. És van-e olyan cég, akkor így itt teszem fel a kérdést, ahol van már dedikáltan olyan ember, aki DevOps? Szerintem ez is egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon hamarosan meg fog változni. A 2010-es évek, és szerintem ez az évtized, ez erről fog szólni, hogy DevOps. Ugyanis az egyik legfontosabb feladatot tudják ellátni most már egy cég életében a fejlesztés mellett. Ugye történik maga a fejlesztés, aminek a vége egy kódrepozitori, mi esetünkben Git. De ez lehet TFS, lehet bármi más, Subversion, ha valaki azt szereti. Ebből történik egy build, aminek része az, hogy az automatikus teszteket lefuttatjuk. Az automatikus tesztek után viszont a következő lépés, amit elvárunk, hogy történjen meg egy kihelyezés, egy deploy, ugye alap esetben hova? A fejlesztői környezetbe. Ez a deploy, hogy milyen folyamatokkal történik, ez azt mondanám, hogy mindenkinek a saját szabad választása. Erre minden egyes környezet, minden egyes külön fejlesztő eszköz külön lehetőségeket biztosít. Ahogy látjátok majd a példából, én a PowerShell mellett döntöttem, de ha valaki Chefet, Puppetet, vagy esetleg bármilyen mást használ, azok ugyanolyan jók. Ami fontos, hogy magát a deploy folyamatot is programozottan hajtsátok végre, és ráadásul a végrehajtási script az legyen része a forráskódnak. Mert innentől kezdve együtt fog élni az alkalmazással. És ha már megtörtént egy deploy, soha nem szabad arról elfelejkezni, hogy erről nekünk, hogy az így kihelyezett kódról nekünk információkat kell visszagyűjteni. Tehát valahogy mérni kell, hogyan teljesít ez a környezet, és erre én Azure-ban az Application Insights alkalmaztam, de természetesen rengeteg más lehetőség van, New Relic, vagy implementáltok sajátot, arról, hogy a környezeteteket mérjétek, és ezzel amúgy a teljesítményről is kapjatok vissza információkat. És ugye ezen információkból újabb inputok születhetnek a fejlesztők felé. Van ezzel viszont egy probléma, az ugye, hogy egy agilis szemlélet esetben az úgy néz ki, hogy van egy termék, backlogunk, folyik a fejlesztés, a sprint, majd a sprint végén, jó eséllyel, de én szeretem, ha a sprint közben többször, történik egy leszállítás, és van a másik oldal, ahol pedig ugye történik egy kihelyezés, annak a felügyelete és a visszajelzések. Igen, ám, de hogy elkezd a fejlesztő csapat felpörögni, itt szép lassan egyre több kimenet fog megjelenni, hogy ez is kell release-re, ez is kell release-re, ez is kell release-re, és ezt nagyon-nagyon nehéz emberrel és idővel bírni, és hát ez egy komplex folyamat is lehet. Ez tényleg egy rettenetesen komplex folyamat lehet. A mi egyszerű példánkban is érintve van egy website, egy adatbázis, annak a verziója, tehát az adatbázis sémaváltozások, érintve vannak a monitoringok és a különböző függőségek például a Facebook felé. Ez nagyon-nagyon hibaérzékeny is lehet, tehát ha ezt manuálisan csináljuk, vagy esetleg nem a megfelelő eszközökkel, nem megfelelő automatizálással, akkor nagyon könnyű elrontani, és ha egyszer valami el van rontva, akkor az pénz és időveszteség. És nem mellékesen ez az egész folyamat akár kaotikussá is válhat, amikor egyszerűen képtelen lesz megmondani a csapat, hogy melyik környezetben melyik verziója van kint, és egyáltalán hol tart a következő release folyamatával. És hát erre a válasz nem más, mint az, hogy akkor ezt a folyamatot automatizálni kell. Automatizáljuk le, hogy hogyan fognak ezek a release-ek megszületni. És az automatizálásra az egyik ilyen eszköz a Microsoft által kibocsájtott Release Manager, aminek rögtön két változata is van. Van egy nálatok hostolható saját release management szervert futtatva, egy on-premises változata, illetve a Visual Studio online mellé van egy Release Manager online változat. Hogy működik a Release Manager? Hát mi ugye TFS-t használtunk, de ott lehetne akár bármi más. Ha valaki TeamCity-t használ bildelésre, akkor az. Lefordítja az alkalmazásunkat, és kihelyezi a binárisokat egy úgynevezett drop location-re, egy kidobó helyre. A Release Manager szerver innen felgyűjti az információkat. Tudni fog róla, hogy mik azok a legutolsó elkészült bináris állapotok. Van hozzá két kliens kapásból, egy desktop és egy web, ahonnan magukat a release-eket lehet felügyelni, és egy kézben ezeket össze lehet vonni. Ugye ami történik, hogy amikor elindítunk egy release folyamatot, akkor a release management szerver szépen összegyűjti a megfelelő binárisokat, majd a deployment scriptek alapján kihelyezi őket a megfelelő szerverekre. Ugye a szerverekre történik kihelyezés, az történhet agent alapon, vagy hogyha valamilyen eleve konfigurációkezelő eszköz használtok, mint a Puppet vagy a Chef, akkor történhet ezek segítségével. A Release Management Online és a Windows Azure publikus felhő az a platformi szolgáltatások esetében egy kicsit más. Ugyanis ez nem egy a platformi szolgáltatások nem valódi gépek. Ezeket nem tudjuk megfogni, nem tudunk PowerShell-re belépni, nem tudunk egy platform szolgáltatásra scriptet futtatni nagy eséllyel. Ezért közbe kell iktatni egy proxy szervert, és ez a proxy szerver lesz az, ami végrehajtja a számunkra szükséges változtatásokat. A folyamat maga ugyanaz lesz, hogy release elindításakor a proxyn keresztül lefoglalásra és konfigurálásra kerülnek a különböző platform szolgáltatások. Nézzük meg, hogy hogyan néz ez ki, és előtte visszatérnék a Visual Studiohoz. Ugye emlékeztek, amikor az előző előadásban szépen betettem a kis ninja cicát, és hogy nem csalok, ugye ez így nagyjából rázumolok. 64 perccel ezelőtt ebből elindult egy build, mert hogy commitoltam. Ez a build sikeresen lefutott, tehát nekem elkészültek a binárisok, és a Release Managerben ennek hatására ma 12 óra 9 perckor elindult egy release folyamat. Ennek a release folyamatnak, ha belenézünk a részleteibe, az első lépése, amit én megfogalmaztam, hogy az így elkészült változtatás, az kerüljön kihelyezésre a fejlesztői környezetbe, a fejlesztői tesztelői környezetbe. És amíg ez betölt, addig megmutatom a websájtokat. Ugye van nekünk ez a dev, mutatom az URL-t. Van nekünk egy YW2015-dev környezetünk, ahol már láthatjuk, hogy kint van a kis aranyos cica. Van nekünk egy QA környezetünk, ahol ha én frissítést nyomok, akkor is látszik, hogy még ez a kevésbé aranyos hal található. És van nekünk egy production környezetünk, ami jelenleg megegyezik a QA környezettel, tehát ugyanazokat a legutolsó biteket tartalmazza. Na nézzünk rá közben, ugye a release-re, és hát tekintsük meg a logot. Itt látható, és egy kicsit megpróbálok rázoomolni, de nem tudok, úgyhogy mutatom így, hogy elindult egy release lépés ciklus. Az első lépés az volt, ugye alulról indul, ez lesz az irány, hogy az első lépés az volt, hogy rendben megkaptunk egy kihelyezést, megkaptunk egy deploymentet. Hajtsuk végre az előkészítési folyamatokat, majd hajtsuk végre a dev stage-ben a deployt, és nézzük meg, hogy a deploy milyen lépésekből állt. Ugye erre rá tudunk kattintani. Kicsit megjelenítem az action-öket. Maga a deploy lépései, az a binárisok feltöltése, adatbázisnak a kihelyezése, adatbázis verziónak a kihelyezése, majd pedig a webnek a kihelyezése. Ugye ez egy viszonylag egyszerű eset, itt most eltekintettünk attól a problémától, hogy ha az adatbázis verzióra húzzuk, akkor egy ideig a web nem responszív állapotban van, de hát ez úgyis egy teszt környezet, és ami a lényeges, hogy akár a logokat is visszakérhetjük, hogy mi történtek itt menet közben, itt mondja, hogy egy zip-ben, ugye egy deployment package zip-ben volt a websájtunk, és ez kihelyezésre került. Ami nagyon fontos, hogy átkerült egy validate deployment lépésbe, és mielőtt tovább mennénk, akkor én ezt a validate deployment, ugye ez egy manuális elfogadási lépés, ahol azt várja tőlem a release manager, hogy sikerült a deployment, mondjak rá valamit. Hát én ezt most az előbb mutattam meg nektek, úgyhogy sikerült, elfogadom, looks good. Rögtön utána áttér egy következő lépésre, hogy rendben, ha a devre sikerült a deployment, akkor szeretnénk, ha ez kimenne a QA-ra is. Igen, azt mondom, hogy roll out to QA. És rendelkezhetek róla, hogy ez mikor történjen, mert hogyha én mondjuk egy tesztelő vagyok, aki éppen benne van a tesztelés kellős közepében, és baromira nem szeretném, ha én most alattam megint kicserélnék a környezetet, akkor mondhatom azt, hogy de azért ne felejkezzek el róla, holnap reggel már jó lesz. És holnap reggelre helyezzek ki ezt a verziót. De én most azt mondom a demo kedvéért, hogy rendben van, én ezt kérem most, és amíg elindul a folyamat, addig nézzük meg, hogy milyen fajta folyamatokról beszélek egyáltalán. Nem gyors, viszont lassú. Jó, akkor amíg magához tér. A release managerben én külön fel tudom venni, ugye azt, hogy milyen környezeteket szeretnék menedzselni. Ezeknek a lehetőségei közül csak az egyik, az, hogy én most Azure platformi szolgáltatásokat menedzselek, ez ugyanúgy működik a saját infrastruktúra szervereiteken is. Amit tudni kell, hogy kint a felhőben, ugye látszik, hogy külön menedzselhetem azt, hogy milyen Azure előfizetést használok, mely TFS szerverhez kapcsolódok. Itt most én ugye TFS-hez kapcsolódtam, de amit említettem, ez egyáltalán nem függ a TFS-től, és bármilyen más forráskód kezelős build-től függ. Majd, ha már ezeket a kapcsolatokat beállítottam, akkor fel tudom venni az úgynevezett leltárt, és a leltárnál én nekem scriptekről kell rendelkeznem, hogy rendben van, milyen lépéseket tudok én értelmezni. Az Azure-os környezetben viszonylag kevés lépést tudunk értelmezni, ez egy on-premises-ben egy több oldalnyi lista. Azure-os környezetben ugye lehetőségünk van Azure template-tel, PowerShell-lel, kihelyezni verziókat, illetve kapunk egy pár ilyen extra feature-t, hogy a valamilyen tartalmat fel tudunk tölteni Azure Blobba, vagy pingelni tudunk szervereket egy bizonyos ideig. És amint megvannak ezek az alaplépések, akkor már is, amit be kell konfigurálnunk, azok a szerverek és a környezetek. Ebből a környezetek lesznek nálunk az érdekesebbek. Ugye, ahogy említettem, nekünk három környezet van, egy deployment, egy production és egy staging quality assurance. És nézzük meg, hogy hogyan néz ki maga ez a release folyamat. Maga a release folyamat az ezzel a három ábrával szemléltethető nagyon jól, három különböző állapottal. Ugye az első lépés az a dev környezetünk. Közvetlen utána jön a QA, majd legvégül a production, és ami nagyon-nagyon jó, hogy a release managerben lehetőségünk van arra, hogy a egyes kihelyezéseket azokat különböző lépések szerint definiáljuk. Ugye azt mondtunk, hogy a devre minden check-in kimehet automatikusan, nem kérek jóváhagyást. Viszont arról már szeretnék jóváhagyást, hogy valaki ellenőrizze le, ez jelen esetben én, hogy sikerült-e a devre helyesen a deployment. Nézzem meg, hogy kint van-e az új verzió. És ami a nagyszám, hogy erről kapok egy értesítést, hogy nekem ez a feladatom van, nekem ezt el kell végezni, majd miután elvégeztem, akkor ellenőrzötten ide vissza tudok érni, hogy rendben van, ez sikerült. A QA és a production esetén már a kihelyezési folyamat elindítását sem szeretném automatikusan, mert ugye csak abban az esetekben, amikor már meg vagyok győződve, hogy ezek azok a verziók, amiket én elfogadok és minőségnek ítélek. De hogyan néz ki maga a release folyamat? Nos, ha valaki már a TFS-es buildekkel megbarátkozott és hozzászokott a workflow szerkesztőhöz, akkor nem fog csalódni. Itt is ilyen workflow lépésekben lehet szerkeszteni a release-eket és a release folyamatokat. Ugye a dev-nél viszonylag egyszerű a lépés, nekem csak egy adatbázis kihelyezésre és egy web kihelyezésre van szükségem, és hogy kinyissam például a webet, ha megmutatom, ez egyszerű PowerShell scriptben van lekonfigurálva, és ez a PowerShell script egyébként része az én lefordult csomagomnak, és ott keresi. Onnan fogja ezt futtatni. A productionnél ez már egy kicsit durvábban néz ki ez a folyamat, ugyanis én itt most nem törődtem azzal a lépéssel, hogy van egy kis szolgáltatás kiesés, amíg az adatbázist migráljuk, de minden további nélkül ide betehetnénk extra lépést. Így egyszerűen így behúzhatunk extra lépéseket, actionből, hogy mondjuk ebben a lépésben átállítjuk a website-ot, hogy jelenleg frissítés alatt állunk, jöjjön vissza 30 másodperc múlva. Frissítjük az adatbázist a következő verzióra, majd pedig, ahogy említettem, felcseréljük a két website-ot, a QA-t és a production-t. És ami nagyon-nagyon jó, hogy akár itt a release folyamat kellős közepén kérhetünk manuális beavatkozást, tehát küldhetünk valakinek egy értesítést, hogy hello, megtörtént az adatbázis és a kód felhúzása, légy szíves, ellenőrizd le, hogy minden rendben van-e, és ha ő jóvá hagyta, akkor menjünk tovább, ha nem, akkor történjen valamilyen rollback action. Ugyanis felcseréltük ugye a QA-t a production-nel, ha valaki leellenőrizte, azt mondta, hogy hát ez nem jó, nem sikerült a deploy, akkor egy egyszerű visszacserével és az adatbázis backupból történő visszatöltésével már is visszaálltunk az eredeti állapotra. Ha viszont sikerült, legutolsó lépésben, mivel a QA most már a régi prod verziót tartalmazza, oda fogjuk kihelyezni az aktuális verziót, hogy ott is megegyezzen ez a verzió. Egy ilyen teljes release folyamat, ugye, ha visszanézünk, itt már szépen elindult, és nézzük meg, hogy a jelenlegi állapot, amit én a QA-ra is jóvá hagytam, hol tart most, közben ráfrissíthetek akár itt is, még akkor nem jutott abba az állapotba, amikor megindult a websájtoknak a kihelyezése, de rákattintva nyomon követhető egyébként, hogy hol tart ez a release folyamat. Mi az, amit nyertünk ezzel? és majd esetleg az előadás végén megnézzük, hogy milyen állapotú. Ezzel azt nyertük, hogy a teljes kibocsátási ciklusunkat egészen a dev, a teszt és a production környezetig sikerült automatizálnunk. És a szerves részévé tettük a folyamatoknak, akár bármelyik commit után úgy dönthetünk, hogy ez az állapota a kódnak megfelel, és ebből az állapotából a kódnak mi helyezzünk ki egy verziót, és azonnal kezdjük el a visszajelzéseket kapni a felhasználóktól. Szintén nagy előny, és nagyon-nagyon fontos, hogy ettől függetlenül ezek a folyamatok felügyelten és jóváhagyottan történnek. Tehát nem egy ember felelősségére van ez bízva, és ráadásul nem holmi automatizált skriptekre valahol, hanem egy jól lefektetett folyamatban van ez végigkövetve és nyomon követve. Egy jó automatizált kibocsátásnak feltétele, hogy ez a kibocsátási folyamat ez egyformán és megismételhetően történjen meg bármikor. Tehát egy plusz új környezet bevezetése a release folyamatba, az ne okozzon extra munkát. Tehát azon kívül, hogy felkonfiguráljuk ezt a környezetet, ne kerüljön több munkába. És ami nagyon fontos, és egy automatikus kibocsátásnál az az egyik legfontosabb, hogy a teljes követhetőség megjelenjen ott, hogy meg tudjuk mondani mindig, hogy melyik környezetben a forráskódnak melyik állapota van kint, vagy hogyha éppen egy release folyamatunk van menet közben, akkor hol tartunk, és mi a várható befejezési időpont. Hogyan néz ki maga a kibocsátás, ha egy kicsit lemegyünk a mélyébe? Ugye, ahogy említettem, minden egyes release folyamat ott indul, hogy az infrát, a környezetet kell konfigurálni. Ugyanis beszéltünk szoftverfüggőségekről, kell-e IIS új verzió, megfelel-e a Windows szerver, be kell-e léptetni Active Directory-ba, vagy valamilyen egyéb szerver komponens fel kell telepíteni, és ezeket hogyan kell összekonfigurálni. Csak közvetlenül ezután beszélhetünk az alkalmazásról, amit az így létrehozott környezetekre ki kell helyezni, és ami nagyon fontos, a kihelyezési folyamatnak része az, hogy az alkalmazás be van konfigurálva. Tehát egyszerűen nem lehet ott megállni, hogy majd rábízzuk az ügyfélre a konfigurációt, hogy légy szíves ezt írd át a connection sync-ben, mert ezek mind hibára vezethetők vissza. Ha a teszt környezetről beszélünk, akkor a kihelyezésnek része a teszt, a kihelyezett környezet tesztelése, tehát például a QA környezetben az adatbázis fel lehet tölteni friss tesztadatokkal, be lehet hozni a production adatbázis egy régebbi változatát, ami ellátja a tesztadatokkal, és ezen a környezeten a kihelyezés folyamatnak része lehet akár az automata tesztek elindítása. És itt ezt egyébként ki is emelném, hogy nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokan belesnek abba a hibába, ugye egy nagyobb alkalmazásoknál, hogy a teljesítményteszteket azokat művi környezeteken, művi adatokon végzik. A teljesítménytesztek, az, hogy a legutóbbi változtatások, inkrementumok, azok hogyan hatottak az alkalmazásunk teljesítményére, azt lehetőleg a legvalósabb környezetben kell tudnunk mérni, és a lehető legvalósabb adatokon. És amiről nem szabad elfelejkezni, az az, hogy mindehhez nagyon fontos az, hogy egy jóváhagyási folyamat és értesítési folyamat a része legyen, és ne kelljen úgymond arra alapozni, hogy úgyis minden rendben ment, vagy á, persze, úgyis Béla értesült róla, hogy neki ezt még végre kell hajtania. Amit egy jó release management eszköztől el lehet várni, az az, hogy mindezen részeket felügyelt módon tudja számotokra megvalósítani, és biztosítja számotokra azt az agilitást, amit a megfelelő gyakorlás után, ha a csapat erre rászokott, hogy ez így történik, és ez így megy, akkor egy idő után olyan hatékonysággal lehet végezni, hogy egy idő után már nem fogjátok tudni észrevenni sem azt a különbséget, hogy mikor történik egy verzió kihelyezés, és mikor csak egy egyszerű fejlesztési folyamat. Van pár dolog, amit, hogyha ez amúgy is túl sok volt, de azért szeretném, ha emlékeznétek, az az, hogy egy alkalmazási életciklus teljes egészének része a kibocsátás is. Tehát amikor időt becsültök egy fejlesztésre, időt becsültök egy sprintre, akkor abba bele kell becsülni azt is, hogy ezt valahogy ki kell release-elni, ki kell bocsájtani. és ezt a kibocsátási folyamatot ezt valahogy deklaratív módon le kell tudnotok írni. Ezek lehetnek szkriptek, lehet egy Word dokumentum, lehet bármi, de az, hogy hogy néz ki ez a folyamat, ez legyen leírva, és ennek legyen része a konfiguráció kezelés is. Legyen része, hogy hogyan kell az alkalmazásokat és a környezetet bekonfigurálni. Az egy haba tortán, hogyha azt el tudjátok érni, bár én mindenkit erre ösztönzök, hogy ez legyen a végcél, hogy egy kattintással el lehessen indítani kihelyezést, bármikor, bármilyen környezetre. És ami szintén nagyon fontos viszont, ez pedig az erőforrások elaprózódása miatt érdemes rá figyelni, hogy bármilyen eszközt is választotok, egy egységes menedzsment réteg felé törekedjetek. Tehát törekedjetek abba az irányba, hogy a lehető legkevesebb különálló komponenstől függjön a kibocsátási folyamatotok és az alkalmazás életciklus, mert ezek fogják tudni azokat a komplexitásokat bevinni, amire később nem számítotok. És köszönöm is szépen, hogyha ezzel kapcsolatban még van kérdés, akkor még van egy kis idő megválaszolni. Igen. A release manager önmagában nem tud semmit, és nem is érdekli az alkalmazásod. A release manager azt a szemléletet vallja, hogy mindaz, amit te mondjuk egy scriptben vagy programban meg tudsz tenni, azt ő képes automatizálni. Meg tudja hívni a scriptet vagy a programot. Ha te képes vagy a inkrementális változásokat egymás után sorban végrehajtani kézzel, mondjuk írsz egy batch file-t, akkor onnantól kezdve képes lesz rá a release manager is. Esetleg még egy más kérdés? Így van, nem mondom, hogy minden alkalmazásra ez tökéletes. Tehát ha például valaki dobozos terméket készít, ott ugye eleve más. De mondjuk egy szoftver vagy szolgáltatási környezetben az, hogy hogyan történik a productionbe való kihelyezés, ez már leginkább az alkalmazásotokon múlik. A mi viszonylag egyszerű esetünkben mi meghozhattuk azt az egyszerű döntést, hogy elfogadunk a szolgáltatásunkban egy rövid kiesést, ameddig ugye az adatbázis és a web verziója az arra a rövid időpillanatra éppen nem megfelelő. Erre, ahogy mondtam, egy alapvető technika például, hogy egy egyszerű konfiguráció átbillentése, amikor a webek átirányítják a ügyfeleket arra a weboldalra, hogy éppen verziófrissítés folyik, jöjjön vissza 5 perc múlva. Ez egy bevett szokás. De vannak már modern új eszközök, ilyen például a különböző sémamentes NoSQL store-ok, vagy hogyha eleve architekturálisan már olyan választ adtok a szoftverbe, ahol ez nem okoz gondot, hogy verziót váltotok, akkor ez megtörténhet akár úgy, hogy észre sem eszik a felhasználók. És erre egyébként nagyon jó példa, ezt csinálja a Facebook, például ezt csinálja a Twitter, hogy miközben használod az alkalmazást, egyszer csak megjelenik egy új dolog, mert megkaptad a frissítést.